Nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét áldozza a másokért. És ugye tudjuk azt, hogy Jézus ezt tette értünk. Tudjuk azt, hogy az új szövetséget, a Bibliát nem időrend és sorrendben írták. Ennek nyilván megvan a maga, és nyilván a fontos hangsúlyai vannak. És én nagyon sokszor gondoltam már, hogy milyen érdekes lenne, hogy egyszer megnéznénk a Bibliának a kronológiai sorrendjét.
Van ilyen Biblia.
És van ilyen Biblia, de én most nektek készítettem is egy ilyet erről a hétről, pontosan ebből az anyagból, úgyhogy ezt, hogy a valaki érdekel, ezt ajándékba hoztam, kinyomtatta, ahol ennek a hétnek a világvasárnaptól egészen Júdás állulásáig megvan a tételes, hogy Jézus mikor mit tett, sőt azt is, hogy milyen példázatot mikor mondott. Ez nagyon érdekes dolog, mert a végén fogunk ebbe egy párat fogok idézni, csak a kettőt csinálásként, de ha valakit érdekel, ilyen sok ige helyet még régen gyűjtöttem ki, és ez szigorúan 4 evangéliumból van, semmiféle más segítés egyéb könyvből. A 4 evangéliumot elolvassuk, és egy kicsit összerakjuk, megnézzük a térképet, megnézzük egy csomó minden más, akkor rájövünk el az időrendi sorrendbe, ami egyébként általánosan elfogadott. Hát itt készítettem egy olyan heti menetrendet nektek, nagyon sok igével, amit hogyha csak a töredéket elolvastátok már majd visszajövő felkészülésre, de az egészet, akkor az egy gyönyörű felkészülés lesz. De mielőtt belemennék ebbe a kronológiai sorrendbe és néhány dolgot bemutatnék erről, egy picit kezdjük akkor erről, úgyis hívják, hogy nagy hét. Nem mondok nagy újdonságot, meg hát nyilván ez egy másik egyháznak a besorolása, de valahol én úgy érzem, hogy ez egy jó kifejezés, mert valóban egy olyan óriási hétről van szó, és gondoljuk el, ugye Jézus bejön Jeruzsálembe, bevonul Jeruzsálembe, hogy előtte tudjuk, előtte volt Lázárnak a feltámasztása. Tulajdonképpen a Jézus csodáinak, én úgy gondolom, egyik koronája, ha nem a legnagyobb koronája. Ezt a várost egyébként a mai napig az arabok úgy hívják, pontosan ezért a helyről, ami gyakorlatilag ehhez a feltámasztás. Lázárnak a városa, ez a fordítása gyakorlatilag a mai napig. Hát sőt, hogyha valaki elmegy Izraelbe, a mai napig oda lehet elmenni az Aránba, ahol megvan gyakorlatilag ez a hely, és gyakorlatilag a mai napig ez a 2000 év után is megmaradt Lázárnak, feltámadásának ez az emléke. Tehát egy óriási dologról volt szó, hiszen tudjuk az ígéről, hogy ugye Jézus különféle csodákat tett, az emberek mindegyiket nagyon nagyon értékelték, de olyat, hogy egy halott, ami már több napos, már azt is mondták, hogy már szava is van, ilyet feltámasztva, ez egy akkora krízis volt, és egy akkora megrázkodtatás volt, hogy a főpapok el is határozták, ezután összeült a nagy főtanács, és ugye azt is elhatározták, hogy megölik ezt a Lázárt, mert hát a bizonyítékot el kell tüntetni, mert ez elég élő bizonyíték volt, amikor ugye a zsidó közösség az összetartó volt, és amikor valaki meghalt, azért ott összejött az egész közösség. Tehát nem egy ember, nem öt ember, hanem gyakorlatilag az egész közösség látta, tudta, siratták 3 napon keresztül. És akkor megjön Jézus, és azt mondja, Lázár, gyere ki. És akkor a halotti lepben, vagy a zsidói temetkezés ismerjük, hogy betekedik mindenféle szalaggal gyakorlatilag, és akkor megjelenik egy ember, és utána ott él közöttük, és tudjuk, hogy hosszabb ideig ott éltelen közöttük. Ez egy óriási dolog. Ezt is tudjuk, hogy Lázárnak a feltámasztása, az nyilván a Krisztus feltámadásának az előjele volt, és nagyon közel volt a világvasárnaphoz. Pontosan nem tudjuk, hogy hány nap, de azt tudjuk, hogy nagyon közel volt. Majd meg fogunk majd nézni az időrendi sorrendbe a végén, csak előtte másról szeretnék beszélni, hogy pontosan hogy is volt ez, mi volt a környezet és hogy ment, de ez egy nagyon-nagyon meghatározó dolog. Tehát valóban egy nagy hétről van szó, én úgy gondolom az emberiség történetének legnagyobb hete. Tehát elindulunk abból, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, ugye hogy vonul a Jeruzsálembe, egy szamár csikónak a hátán, és nem azért, mert annyira fáradt volt, vagy ez annyira kényelmes lett volna, hanem miért? Profécia beteljesül. Milyen profécia? Ki profétálta ezt meg? Zakariás. Zakariás 9.9-ben olvassuk ezt, és pedig így szól a Zakariás 9.9.12. Örvenj nagyon Sion lánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzá, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, szamácsikó hátán. Ezt mondta Zakariás. Kiirtja a harci kocsit Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig él, és folyamtól a föld végig. A veled kötött szövetségét véréért szabadon bocsájtom foglyaidat a kútból, amelyben nincs víz. Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok, még most kijelentem, kétszeres kárpótlásodok neked, és csak így jön tovább a Zakariás 9.9.12. Ugye itt több dolgot figyelhetünk meg. Az egész dologban, nem tudom, azt feltűnt-e nektek, ugye Jézus, amikor bevonult Jeruzsálembe, őt úgy ünnepelték, mint Messiás királyt. Ugye a zsidóknak a legjobb dologa, és a zsidó királyság mikor volt a legmagasabb csúcsán?
Salamon
és Dávid, ebben az időszakban. Tulajdonképpen Dávidhoz kötik. Salamon ott nyilván nagy gazdagságban nagy hír volt, de a kettő végig is nagyon ugyanaz a korszakban szó. Tehát tulajdonképpen a dávidi királyság, tehát ha valaki zsidót megkérdez, akkor nem is annyi a Salamon, hogy ez a Dávid. A dávidi királyság volt ez, és ugye amikor bejött Jézus, és üdvözölték őt, akkor úgy üdvözölték, mint Messiás királyt. Ugye többször láttuk azt Jézus életében, hogy főleg ebben az időszakban, amikor a csodák és különféle kenyérszaporítás és sok minden hírén ugye a tömeg borzasztóan fellelkesedett, hogy Jézust királlyá válták választani. Földi királlyá. És mit tett ilyenkor Jézus? És mondta, hogy nem, és szépen nem. Az egész az érdekes, és a világvasárnapnak ez a gondolat volt benne, hogy ezzel kezdjük, és utána megyünk be a többi részre is, hogy mennyitóképpen készüljünk a húsvétra, hogy ünnepelték Jézust, még azzal hogy ünnepelték? Ugye maga a szó is, hogy világvasárnap, az honnan származik? Miért világvasárnap? Ez egy magyar fordítás. Ez egy magyar fordítás. Hogy van ez németül meg angolul? Így van. A pálma ága vasárnapja. Tehát tulajdonképpen ott hívják világvasárnap, ahol nincs pálma. Ez is egy olyan furcsa magyar fordítás. Mert gyakorlatilag ugye ez mind görögül, mind latinul is, mindenféle más nyelveken, ezek szerint angolul és németül.
Pálmazoltán.
Ott is ugyanaz. A németben és angolul is ugyanaz. Pálma ágak vasárnap. Hát ez a, de mégis a valakinek azt mondta, hogy milyen nap ő? Hát a pálma ágak vasárnap, hát akkor furcsán nézne rá. Ugye azokon a helyeken, ahol nincs pálma, mert náluk nincs pálma, ott így fordítják, hogy világvasárnap. Hát nyilván pálma ágat, hogy Jeruzsálemben milyen világok vannak, én ezt nem tudom, de valószínűleg világokat is szóltak Jézus elé, de a pálma ág az egyértelműen le van írva a Bibliában. Tehát ugye arról van szó, hogy Jézus bevonul egy szamácsikon, ugye meg kell ezt tennie ezek a proféciában, és mi történik? Egy óriási ünnepő tömeg van, mondom még egyszer azért, mert ez a hatalmas csoda, Lázárnak a feltámasztása még nagyon benne volt az emberekben. Ugye tudjuk, hogy a Lázárnak a lakóhelye nagyon közel van Jeruzsálemhez, kb. 3 km-re. Majd ezt is nézzük, hogy időrendben hogy volt, és akkor jobban fel fogsz épülni. Tehát tulajdonképpen mikor ment be Jeruzsálembe, onnan indult. Tehát az előző szombat este ugyanabból a településből indult, ahol Lázárt feltámasztotta. És ez azért köszönjük, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Nagyon figyelmes. Tehát ez is nagyon sok, tehát érdemes, tehát én elkezdtem ezt nézni, és próbáltam időrendbe olvasni a Bibliát, mert mi időhöz vagyunk kötve. Az örökkévalóságban nincs idő, és tulajdonképpen a Biblia egy természet fölötti könyv, természeti világról szól, tehát az idő az nem... De nekünk embereknek, mégiscsak emberek vagyunk, itt a Földön élünk, és ahhoz, hogy talán megértsük a dolgokat, nekem komolyan, mintha nem mondjuk egy másik Bibliát olvas, de nagyon sok minden helyére kell. Úgy javaslom nektek, hogy ezt tegyétek meg, ha ezen a héten keresztül megjönök nektek, akkor megadjuk azt a helyet, hogy hol lehet ezt megtenni, hogy olyan Bibliát olvasni, ami időrendi sorban van leírva, mert egy picit nekem sok mindenben segített megérteni bizonyos dolgokat, ami egyébként, ha leolvasod a Bibliát, akkor olyan nehezen mennek. A Bibliában rengeteg dolog be van kódolva, úgymond, tehát hogy ez is benne van, hogy a négy evangéliumot olvassuk, és hogy általában elolvasom egyiket, már azt, hogy ezt már ismerem, és akkor az ember úgy olvas, hogy megy is tovább, de ez a lényeg, hogy ha mind a négyet mert elolvasod, megérted, belemélyedsz, akkor rájössz az időrendi sorrendre is. és akkor magadnak is meg tudod csinálni, de ezt már mások megteszik, tehát ilyen szerencsés helyzetben.
Igen, tulajdonképpen a Márkában Gyuri volt az első, és utána jött a többi.
Itt minden viták vannak körül gyakorlatilag, hogy mi volt elő, ki volt. Egy biztos, hogy a János Evangélium a legutolsó, ebben azt hiszem, nagyon nagy konszenzus van. Az összes többinél különféle, mindenki mindenbe, az utóbbi, főleg az utóbbi 200 évben mindenki mindenbe belekötött, mindennek az ellenkezőjét, hogy mindezt azért tették, hogy megzavarják az emberek hitét alkotó Bibliában. Nem is ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Mind a négy evangélium, fontos dolgokat mind a négy evangélium megemlíti, és Jézusnak a bevonulása, ez valóban benne van. És ugye azt is, és egy picit, hogy ha erre az útra akarunk menni, és én úgy gondolom, hogy érdemes, hogy nézzük meg az időrendi sorrendet, és hogy mi történt, mikor mit mondott, és hogyan épült föl, egész érdekes üzeneteket fogunk megtudni. Ugye Jézusnak a bevonulási útvonala a Biblia szerint ugye Betániában indult, Lázár Betániában élt. Betániából indult, az Olajvág hegyén ment, és volt egy ilyen Kedron nevű patak. Ennek a pataknak a völgyében volt egy út, és ezen keresztül ment be az úgynevezett aranykapunk. Ugye a Jeruzsálemi templom akkor még élt, ugye 70-ben rombolták a rómaiak, ezt tudjuk, amit Jézus itt is megprofétált, és ezen az aranykapun vezetett az útja, és mi volt az úti célja? A templomban ment. Ugye azért ment ezen az aranykapun, mert ez volt a legrövidebb út. Tehát ha valaki ismeri a szentélynek, meg az egész templomhelynek az épületét, a Jézus ez nagyon sok helyen már megrajzolták, és meg is lehet találni, akkor láthatja, hogy ez volt a legrövidebb út a templomba, és ugye a templomba ment, és ugye Szamárhától érkezett, és a nép nagy ünnepléssel fogadta. Mind a négy evangélium írja ezt, és ugye ezt énekelték, hogy Hozsanna Dávid fiának. Hozsanna Dávid fiának. Ezzel a felkiáltással fogadták. Tulajdonképpen a 118-as Zsoltárban olvashatunk ebből, majd mindjárt fel is fogok olvasni egyrészt ezzel kapcsolatban. És a 110-en Zsoltár magyarázza meg, hogy tulajdonképpen ez a felkiáltás, meg ez az értelmezés, se kvázi a messiás királyt üdvözölte a nép. És ez azért nagyon fontos, mert tudjuk a János 9.22-ből, hogy a farizeusok hoztak egy határozatot, hogy ha valaki messiásnak vallja Jézust, az ki kell tiltania a zsinagógákból. Ezt a János 9.22-ből olvassuk. És ennek ellenére nem nagyon érdekelte a népet. De ugye egy zsidó közösségről meg kell gondolkodni, és hogy gyakorlatilag akkor a templom az a mindennek a központja. Ha valakit kitiltottak a zsinagógába, a közösségbe, az gyakorlatilag olyan, mintha nem is létezett volna. De most úgy nehéz elképzelni, de kicsit vissza kell élni is. Ez a másik dolog, amit érdemes megtenni, és én is sokszor próbálom ezt ilyen időutatást megtenni, és rengeteg ilyen könyvet vettem, ami arról szól, hogy milyen körülmények voltak, hogyan értek az emberek Jézus korában, mert anélkül nem tudjuk megérteni. Tehát olvassuk, és úgy bedarálódik rajtunk, de hogy megéljük, és hogy valami, hogy az olvasás az a zseniális, és a filmmel ellentétben, hogy amikor az ember olvas, hogy be tudja húni a szemét, és akkor gyakorlatilag a képzeletében egy képet felállít. És ezért sokkal több egy olvasás mindenféle, bármilyenféle filmje. A film ezt kikapcsolja. Kikapcsolja, amit a rendező kitalál, az belé nyomják, beprogramozzák, és akkor feláll az ember, kifizette a jegyet, és megy haza, és amit éppen belekódoltak, azt érzi. De amikor az ember olvas, és főleg nagyon sok információja van, és igyekszik valamilyen módon szívősen rákészülni, akkor fel tud állni egy olyan, gyakorlatilag oda tud kerülni ebbe a helyzetbe. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ezt valaki, én próbálom ezt megtenni, eddig is, mikor készültem erre, ezt tettem, és így jött ez, hogy így nézzük át ezt a hetet, hogy mi történt, hogy valamilyen módon, de ahhoz, hogy ezt megértsük, például ez is az, hogy Hozsanna Dávid fiának, most az embereknek ez nem áll össze, hogy ez hogyan jön. De olvassuk el ez a Zsolt, a 118 Zsoltár. Ugye tudjuk, hogy a 113 és a 118 Zsoltár, ez egy úgynevezett hála énekek Zsoltára. Tehát a 118 Zsoltárnak a 19-es része, ami ide tartozik. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Ugye tudjuk, hogy a mai napig is be van falazva ez a kapu. Befalaszták. És nem csak befalaszták, hanem egy mohamedán temető van elé. Ez mindjárt visszatér. Tehát ez az Úr napja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, melyet az Úr rendelt. Ugye ez, ami van egy ilyen nagy rendezvény, most már 20 éve, ami ez az annak a rendezvény, ugye erre a Zsoltár leépült, ismerjétek az ezen a rendezvényeit, most szintén nyáron lesz egyébként, és én örülök neki is, én is nagyon sokszor részt vettem. Tehát ez az a nap. Ez az a nap, melyet az Úr rendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Tehát ugye ezt a Zsoltárt mikor írták? Hát sok-sok-sok évvel az ezelőtt. Tehát amikor Jézus Szamáráton bement, és engem ez is érdekelt, hogy Jézus miért hagyta, hogy a tömeg messiás királyként, kvázi földi királyt váltak. Tehát nem abszolút a... Miért hagyta, hogy hiszen máskor meg eltiltott őket, elmenekült is. Miért hagyta? Azért, hogy ez a Zsoltár szintén beteljesedjen. Mert hogy az előbb láttuk, hogy a Zakariásnak a proféciájában, ugyanak a Zsoltárnak be kellett teljesülni, és még nagyon sok másnak. És itt miről van szó? Ez az alap, amit az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. És hogy amikor mondták Jézusnak, hogy miért nem szólt az embereknek, hogy hagyják ezt abba, azt mondja, nem. Ha ők nem beszélnek, majd beszélnek helyettük a kövek. És akkor itt nekem is itt esett le, hogy ezért, Jézus ezért hagyta. Nem azért hagyta, hogy őt ünnepeljék, mert szó sem volt róla. Pontosan tudta, hogy mivel. Ugye a halálát többszörösen is előre megmondta a tanítvány. Több helyen is olvasjuk ezt, de pontosan tudta, hogy amikor bevonul, ő a temetésére vonul be. És nem azért hagyta egy népet, hogy ünnepeljen, hogy őt felemeljék, hanem azért, hogy beteljesedjenek, mert minden proféciának be kellett teljesedni. Tehát vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj nekem szerencsét! Ezt nem szeretem ezt a fordítást, most éppen ezt vettem a többi részhez, jó, ez az új fordítású Bibliában van. Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. Mindez, ez szerepel a 118-as Zsoltárból, és ezt mind tudnunk kell, amikor ezt a részt olvasunk. Ugye beszéltünk már előtt, hogy az aranykapun ment be Jézus, és ugye az egésznek az a része, hogy van a három ábrahámi vallás, ugye a zsidó, a keresztény, meg a muszlim. A muszlimok, ugye, amikor elfoglalták Jeruzsálemet, megtették ezt, hogy befalaszták és egy temetőt építettek elő, pontosan azért, hogy egy temetőt azért senki sem szentségtelenít meg. Tehát gyakorlatilag mind, amit csak lehet emberek megtettek, hogy ezt a részt, meg ezt a bejáratot teljesen befalaszták, és ugye ha valaki ismer, és egy kicsit előttünk van a Jeruzsálemnek a képe, akkor mit tudunk, mi van ennek az aranykapunak a másik oldalán ma, ugye régen mi volt, ugye a templom, nagyon közel volt a szentély, a szentek szentje, és mi áll most ott? Hát a kék mecset, ugye. A muszlimoknak az egyik legszentebb helye, hát azon a helyen, ahol a szentély állt most, a muszlim, és ugye a zsidók ezen dolgoznak már, amióta ez megtörtént, hogy ez melyik legyen. És ugye tudjuk, hogy igazából nagyon sokféle világ végrejóslat van, de a Bibliában azt tudjuk, hogy az igazán aggódni majd akkor kell, és ez az idő el fog jönni, lehet, hogy nem is jól lehet, hogy milyen hamar, amikor ennek a muszlimnát is a helyén újra. Hogy értsük, hogy micsoda. Elképzeltem jelen pillanatban, mert ez ember összeáll, és mindenféle teljesen elképzeltem. De ez meg fog történni, igazán hamar én gondolom. Addig senkinek a bármiféle világrégiósra ne foglalkozzatok, amíg ez meg nem történt. De amikor ez megtörtént, akkor nagyon imádkozni kell, és nagyon össze kell szedni magunkat, meg mindenkit, akit szeretünk. És ez, én úgy gondolom, és nagyon-nagyon sok ember gondolja ezt, hogy az idő nagyon közel van. Én a múltban láttam, én rendszeresen nézem az ATV-n, van a 700-as klub, nektek is javaslom. Hogy az ATV lefordítja ezt, Matt Robertson, aki már nagyon idős, de nagyon jól alapította ezt a televíziót, és gyakorlatilag foglalkozik általában napi politikával is, bibliai dolgokkal is, és a kettő között van. Nagyon érdekes műsor, egy olyan híradó, amit én szívesen nézek. Én a magyar híradót már igen nem nézem, de ez is egy híradó. Én nagyon sokszor innen tájékozódom amerikai eseményekről, olyan, mint a magyar tévéhíradó. A Magyarországon az 1%-át írják meg az amerikai történéseknek. Ha valaki ezt nézi, és én szoktam, amikor van időm megnézem, akkor érdemes megnézni, hogy mi történik Amerikában, szintén meghatározó. Ugye azt nem kell mondani, hogy ír. Tehát éppen ott írták, azt hiszem egy 3-4 hónapig volt egy ilyen műsor, ami arról szól, hogy Izraelben egy ötfős parlamenti bizottság azt készíti elő, hogy hogy fogják újraépíteni a templomot, és hogy fog a szolgálat elindulni. És maguk azok, akik beszéltek azzal az emberrel a televízióban, aki benne van ebben az ötfős parlamenti bizottságban. És ez az ember azt mondta, hogy amit ma csinálunk, az 5 évvel ezelőtt teljesen elképzelhetetlen volt. Ha ilyet akartunk volna csinálni, semmi. És most, és ez a hír, ez főleg egy éves, amiről most beszélek nektek. Hogy visszakörögetitek, megnéztetek a 700-as klubnak a műsorát, ez körülbelül ilyen, most állam nézel, vagy valaki nézi rajtam kívül, ez körülbelül egy éve volt. Ötfős parlamenti bizottság. Ez olyan, mint a magyar parlamentben, fölállna egy bizottság, hogy éppen most a várban a rekonstrukciót készítik el, és valaki felmegy a várba, éppen tegnap volt a vára, lehet látni, hogy miniszterelnöki hivatalot épül. Köztársasági elnök épület emellett. És ehhez is létrehoztak egy bizottságot. Tehát ennyire közel van, de hogy ez mikor lesz és hogy lesz, hát én arra most nem vállalkoznék, hogy elmondjam. De fontos, hogy tudjuk, hogy addig, de ha akkor, de ha ez elkezd megtörténni, akkor van. A lényeg az, hogy ez a kapu, ez az arany kapu, ez jelenleg be van falazva, és ugye nagyon fontos, mert ugye a zsidók azt tartják, hogy ez egy nagyon-nagyon régi zsidó mondás, hogy az Úr dicsősége bevonult a templomba a kapun át, amely keletre nézett. Ez kelet felé néz az arom. Ez még jóval Jézus idejét volt ez a azóta is hagyomány. És a másik, hogy a zsidó hagyomány szerint az Úr szelleme ugyanez a kapun át távozott a második szentély pusztulása után. Csak hogy érzékeljük, hogy miről beszélünk. És ugye nagyon fontos, hogy a héber nyelvben, most nem mondom el héberről, mert úgyse érteni senki, a könyörület vagy az irgalom kapujának is. A zsidók mindig is így hívták. A könyörület és az irgalom kapujának. És szintén van egy, ez már egy ilyen keresztény, eléggé elfogadott dolog, ami úgy szól, hogy az aranykapu kapuszárnyai a messiás eljövetelekor újra előkerülnek, és angyalok illesztik vissza azt a sarokosságba. Ez nincs benne a Bibliában, de nagyon elég elterjedt és általános keresztény, biztosan olvasátok, akkor sokat fogtok előolvasni. Tehát a Jézus második eljövetekről előkerülnek, mert most ami van, be van falazva, hogy eltüntették, a muszlimok teljesen eltüntették. Nyilván ez is olyan dolog, hogy az nem azt az eredeti fog előkerülni, hanem egy, mint ahogy a feltámadt test is egy másfajta test lesz. De a lényeg az, hogy az aranykapunak a szárnyai, amíg Jézus idejében voltak, újra előkerülnek, angyalok híveszik vissza a sarokba. És ugye úgy szól, hogy ez a kapunak kettős íve van. A kapu kettős ívének az egyikén az igazafordulnak az édenbe, a másikon a bűnösök a gyernál. Szintén van egy ilyen elképzelés, hogy ez így lesz, vagy nem így lesz, majd meglátjuk, de én úgy gondolom, ebben az időben érdemes erről beszélni. Ugye ezt a kaput, a Bibliában még onnan olvassuk, szép vagy ékes kapunak ismerjük, és ki volt ott? Ott Péter, amikor azt mondta, amikor ment a templomba, és ott állt ugye az ember, és azt mondta, hogy aranyom és ez is több nincsen, de ami van nekem, azt neked adom. A Názaret Jézus nevében kelj fel és járj. És mi történt? A sánta elkezdett járni, és a templomba, és ugye a templomba, rögtön bele van a templomba, és ott mesélte, és a templomba mindenki csodák, ismerik a biblai történetet. Hát innen is ismerik még ezt ékes kapu, szép kapu, vagy arany kapu. És még valamit, hogy a Mohamednak miért falaszták be, azt nem tudom, tudjátok-e. Talán itt most érdemes ezzel gondolkodni. A Mohamednak szerint itt fog majd állni Ráfáel arkangyal, amikor megfújja a végítélet harsonát. Csak itt ugye három világvallásnak a közt, mennyire erre a kapura koncentrálódik. Tehát ezért. És a kaput azért falaszták be, hogy a zsidók és a keresztények ne közeledhessenek a döntés szent helyéhez. Ennyire kulcs dolog ez az aranykapu, csak hogy értsük. Oké, egy kicsit menjünk tovább, és ugye nézzük meg ezt, hogy ugye mi történt itt. Ugye tudjuk ezt, hogy a nép újongott és ünnepelt, és eltelt hány nap? 5 nap, és valószínű a tömegnek a 80-90% ugyanez volt, aki ott állt, hogy amikor Pilátus megkérdezte, hogy akkor most Jézust vagy Barabást És az, hogy mi történt, nyilván ezt mindjárt tudjátok. A tömeg azt mondálta, hogy Balbást, de miért? Mert ők ugyanúgy azt akarták, hogy a Föld mi volt az egyetlen céljuk? Hogy azért a ronda, utálatos rómaiakat, akik itt a nyakunkra ültünk, valaki tüntesse már. És miután ugye Jézusról látták, hogy ő elsősorban papként, és nem pedig földi királyként jött el, mert ugye tudjuk, hogy a célja a pörfészé beteljesítése volt, és utána a templomba ment. Tehát egyértelmű tette Jézus, hogy ő nem akar, és nagyon sok más, mert szó sincs, hogy a földi király. Balbásban látták, aki egy köztörvényes bűnöző, gyilkos, rablógyilkos volt, tudjuk. Ők benne látták, hogy egy szabadságharcos. A mai napig a világnak nagyon sok ilyen szabadságharcosa van, pedig van Balbásokkal az emberiség története. És ugye Jézus azt mondták, hogy feszíts meg, és ugye az állam testvérünk is mondta, mellé tették, hogy vérünk legyen rajtunk. Nagyon-nagyon súlyos dolgok ezek, nagyon-nagyon súlyos szavak ezek. Tehát a húsvétnak a mélységére most nem mennék bele, azt majd jövő héten, itt a hétfőn próbáljuk majd megtenni. Most csak arra teszünk is, hogy ennek az egy hétnek a történéseit valamilyen módon megértsük, és valamilyen módon tovább menjünk. Tehát egyértelmű, hogy az ujjongó tömeg Jézust úgy ünnepelte, hogy majd ő lesz, aki megszabadítja Izraelt, ő az, aki elhozza a dávidi királyságot, az izraeli aranykort, kiüzítne majd a rómaiakat, és minden nagyon boldog lesz. Ugye ez a mai napig az emberekben megvan ez a megboldogság, és igazából én arról szeretnék most beszélni, hogy Jézus nem földi király, hanem mennyei király. Mindig el is mondta, hogy az én királyságom nem e világból való. És ugye a Jézus a mi szívünk királya kell, hogy legyen, és amiről talán ez a, és akkor itt át is mennék majd az idő miatt is el a kronológiáim, mert nagyon érdekes, szeretném majd picit mindenből csak is ízeket adok, ha akartok utána készüljetek el rá, hogy mennyire fontos dolog ez, és a mai napig aktuális ez az üzenet, hogy az emberek, és ugyan erről szól az egész történelem, ma is ugyanígy azt várják, hogy most éppen ettől a kormánytól szabad is, meg attól az embert, most nem akarom sorolni végtelen, ez mind hamis, teljesen téves, és teljesen egy ördögnek a csapdája. És van is egy gondolat, és ezt ha belegondolunk, hogy a Jézus ma eljönne, az emberek ugyanezt akarnak. Teljesen csak a földi, testi, és az egyéb, mint amit a politikusok is ígérnek, hogy na majd, ha minket megválasztasz, nem lesz villanyszámú, nem lesz gázszámú, olvashatjuk a kérdés. Az, jöttem a kocsik, azt hittem el a halál öregem maga. Nem lesz villanyszámú, mindent ígérnek. És akkor majd boldogság lesz. Hát lesz? Hát nem. Tehát itt a nagyon-nagyon fontos, és én úgy gondolom, hogy két fontos üzenetre hívnám fel a figyelmet. Egyik a proféciáknak a beteljesülése, és a másik, ez a mai napig érvényes, hogy mi is, ugye, ha valaki keresztény, igazi keresztényé válik, és élőhitű keresztényé válik, akkor a kettős identitása van, kettős, egyrészt élünk kell élnünk a Földön, és élünk a természet fölötti világban is. Tehát valamilyen módon, és ugye egész új szövetség arra tanít, hogy az óembert, aki testi, aki földi, aki csak azt akarja, hogy majd ezt űzzük el, meg ez ne lopjon, az ne lopjon, meg mindenféle ilyen ostoba nevek, ugyanaz a szöveg. Tehát ma, amit ma, ugye két hét múlva lesz a választás, egy hét múlva a húsvét, két hét múlva a választás, ugyanaz a szöveg, mint világosságnak volt. Egy az egyben. Semmi nem változott. És ha Jézus ma is eljönne, az emberek balbást választanak. Ez a szóval. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük ezt, és megértsük ezt az üzenetet. Oké, tehát nagyon fontos, hogy a súlypontot vizsgáljuk meg a szívünket, és a súlypontot ne a földi dolgokra, hanem a Isten felé toljuk el. És valahogy úgy is szólna a kérdés, hogy vizsgáljuk meg, hogy mi milyen boldogságra törekszünk. Földi boldogságra, vagy mennyei, vagy lelki, vagy szellemi boldogságra, így is megfogalmazhatnánk, hogy nyilván egyenlően a mennyei boldogságra is. Nyilván a kettő között van összefüggés, és de ugye szinte Jézus tanított, hogy keressétek először az Isten országát, és minden más ezután megadatik nektek. Az emberek mit csinálnak? Pont fordítva gondolkodnak. Hogy adj nekem jólétet, adj nekem ezt, meg ezt, meg ezt, amaz, és akkor milyen boldog leszek. Ugye azt tudjuk, és vannak más példák is. Valamiért nem a keresztény világból van a legjobb példa, érdekes módon, de nagyon, vannak olyan országok és olyan világ, ahol az emberek olyan a magyar viszonyokhoz képest kórus szegényen élnek, és óriási boldogságban. Óriási boldogságban. Most szándékosan nem mondok a területre országok helyébet, szerintem tudjátok ti is. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat a kereszténységnek sokat kellene lépni ebbe az ügybe, hogy az emberek sokkal jobban ebbe az irányba koncentráljanak. Az emberek nem lennek ilyen frusztráltak, nem lennek ilyen céltalanok, nem lennek reménytelenek, hanem sokkal boldogabb lennek, hogy valamilyen módon ezt az üzenetet, amit a világosának üzen nekünk, hogy ne a földi királyt keressünk, hanem a mennyei királyt keressünk. Oké, de hogy ezt még jobban megértsük, nézzük akkor ezt az időjárási sorrendet, ami nekem egy nagy élmény volt, amikor ezt megtapasztaltam. Tehát először is picit nézzünk el, mindig úgy szoktam, amikor a Bibliát is olvasom, soha nem csak az ige elvét olvasom, előtte elolvasok legalább 10-et, és utána is 10-et. Mert csak egyetlen egy Biblia, akkor lehet minden bemagyarázni a Bibliába, és akkor vannak a nagy téptanítások. Tehát itt is ezt tettem, hogy megnéztem, hogy előtte mi volt, és utána mi volt, és így próbáltam az egészet rekonstruálni. Ugye közvetlen három olyan eseményt vettem föl, ami fontos itt a bevonulás előtt, hogy a közvetlen előzménye az vízkoros ember meggyógyítása. Mi ez a vízkoros? Mondja, mi ödémás. Amikor valakinek különféle tüzelatai vannak a testén, ez a betegség mai napig úgy létezik egyébként, és elég nehéz a kezelése. De a vízkorosnak a meggyógyítása is mikor? Szombaton. És hol? Egy farizeus, egy vezető farizeus házában. Képzeljétek a szituációt, és ugye ez is olyan dolog, amit a nevelő sokszor olvas, az egyébként átfutja az emberet. Ugye Jézus nagyon támadta meg szinte a farizeusokat, de itt most rögtön fogunk látni két olyan példát, ahol a farizeusok is, és mit csinált? Ebből meghívták ebédre Jézus, ehhez a vezető farizeus, és elfogadta a meghívást. És bement ennek a vezető farizeusnak a házába szombaton, és ott látod egy embert, valószínűleg a szolgák között, cselédek között, akinek ilyen ödémás, valószínűleg nagyon súlyos ödémás problémái voltak, hogy és akkor mi történt? Ismerjétek ezt a példázatot? Jézus megkérdezte a farizeusokat, szabad-e szombaton gyógyítani? És ugye a farizeusok, ez már utána volt, mikor támadták a templomban a főpapok és mindenki más. Tehát Jézus nem érte, szabad-e? És a farizeusok tudták, ismerték a hivatalos választ, de senki meg se szólalt. Senki nem szólalt meg. És akkor mit csinált? Jézus azt mondja, ugye Jézus még jó emberként viselkedett, szabad-e, mert idegenek a házában. És oda ment az ember, és mi történt? Meggyógyította az embert. És érdekes módon ez a farizeus nem távolodott fel a dolgon. Nyilván a Isten jelenléte ott volt az embert. Szombaton, farizeus házában meggyógyított egy beteget. Utána, és ez néhány nappal előtte volt, utána nem sokkal ment Jeruzsálem felé, ugye tudjuk azt, hogy Szamária és Galilea között volt egy kis falu, ami szintén közel van Jeruzsálemhez, és kivel találkozott, ment az úton, 10 leprás jött az úton. Ugye nem volt benne a tervbe, hogy ezek a szerencsétlen emberek mit csináltak? Azt mondja, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk, kiabálták. Ugye tudták, törvény volt, hogy nekik távol kellett maradni, mert ezt nagyon szigorúan betartották nyilván a fertőzés egyéb más miatt. Távol kellett lenniük, és üvöltötték. És mit mondott el Jézus? Mi történtek ezen a helyen? Azt mondta, hogy menjetek, és mutassátok meg magatok a papoknak. Amikor ezt mondta, akkor még betegek voltak?
Igen.
Fizikailag, igen, mert miközben mentek, az ige azt mondja, miközben mentek, és így mondja a Biblia, mire odaértek, addig meggyógyult. Hát válasz helyes, igen, mert kvázi a gyógyulás megvolt bennük a hitük által. De amikor elindultam, akkor még fizikailag betegek. És mire odaértek a paphoz? Ez olyan 3 kilométeres út. Megint csak ebben gondoljuk bele. Ez is körülbelül nagyjából jelölje, 3-5 kilométeres út. Mennyi idő az gyalog megtenni? Hát az igen, tehát nem 5 perc, nem 10 perc. Igen, tehát nem úgy történt, hogy Jézus a talpatok és meggyógyultunk, hanem mentek, és mire odaértek, meggyógyultak. Mi kellett ehhez? Óriási hit. Itt van az a Jézus, aki mindenkit meggyógyított, odament és már minden jött, minket meg nem gyógyított meg. Mire odaértek? Ez megint egy érte. Volt ez a törvény, csak hogy mennyire tömény ez az időszak. Előtte ez még a nagy hét előtt volt. És ugye utána jön a Lázár feltámasztása. Ez mind időrendben. Tehát vízkóros, tízleprás és a Lázárnak a feltámasztása. Ugye ez Betániában történt. Betánia gyakorlatilag, ugye itt élt Mária és Márta, és itt történt meg, ez körülbelül olyan 2,4 km van Jeruzsálem a dobásától, az Olajfák hegye délkeleti lejtőjén van ez a város, Betánia. Ugye már sokat beszéltünk, most nem megyek bele, ismerjük, tehát ez valóban egy olyan óriási dolog volt, amikor ezt Jézus megtette, innentől a híre úgy elterjedt, hogy mindenki tudott el. És utána, és ez most körülbelül olyan pontosan nem tudjuk, hogy hány nap, mert abszolút egyik evangéliumosod előtt, de néhány nappal van a világosának előtt. Utána utazás Efraimba, utána van Jerikóba a vakok meggyógyítása, és a vámszedő Zákeus, arról múltkor is beszéltünk, pont előtt néhány nappal világosának előtt volt, amikor ugye bement is a Zákeus házába edélyre, hogy Zákeus megtér. És utána a világosának közvetlenül szombaton történt mi az, hogy Jézus Mária Magdalena általi megkenetése. Simon farizeus házában. Megint hol volt Jézus? Egy farizeusnak a házában. És ugye ott történt az, hogy bement a farizeus házba, és ki volt ez a farizeus? Úgy hittek, hogy Simon. És a Máté 26, amit olvasunk róla, a leprás. Összejön a kép? Nagyjából néhány nap előtte volt a tízleprás. Ugye az igében ez nincs leírva, de én merem ezt következtetni, hogy valószínűleg az emberben tízlepre között volt. Ugye tudjuk, hogy volt egy szamaritánus, aki a tíz emberből egyedül a szamaritánus jött vissza, többé nem köszönte meg. De ezt írja, hogy Jézus egy Simon nevű farizeus házában van, és a Máté 26-ban azt mondja, hogy a leprás. Leprás a Jézus. Igen. Akkor már nyilván egészséges. Viszont ott is arról szól, hogy elment hozzá Jézus, és mi történt? Bejött hozzá ez a bűnös asszony. Most ugye Magdalai Máriának mondják mindenféle, hogy melyik lényeg az, hogy egy bűnös asszony. Bejött, most nem menjünk bele, mert nem ez a lényeg. Bejött ez a bűnös, ugye az evangéliumban, a Mátéban, a Márkban és a Lukában, minden négy evangéliumban le van írva a történet. És ez nagyon fontos, mert ez közvetlen szombat este történt. Szombat este a világvasárnap előtt. Tehát innen Betániából indult el Jézus, és így ment fel Jeruzsálembe, és így ment az Olajfák felé. Tehát szombat este van, valószínűleg ott is szállt meg, feltételezhető. És ott ugye a farizeusok meghívták őt nagy tisztelettel, és beszélgetnek vele, és ugye amikor bejön az asszony, és megkenne, hogy éke vagy ott, hogy fejjel öntött a másikban a lábára, és ebben nem menjünk bele, lényeg megkente olajjal, ugye a temetésre készítette föl Jézus, és akkor azt mondja ez a farizeus, hogy hát micsoda proféta ez a Jézus, ha tudná, hogy milyen bűnös ez az asszony, nem engedné meg, hogy ezt tegye. És ugye mi történt ezután? Jézus rögtön válaszol erre, és akkor mondja el azt a példázatot, ami ugye azt mondja, hogy ha valaki 50 aranyjal vagy 500 pénzzel tartozik, melyik szereti jobban, amikor elengedik a tartozását, ismerjük ezt a példázatot. És akkor azt mondja, hogy persze, hogy az, akinek nagyobb tartozását engedte el. És akkor itt válaszolt Jézus arra, hogy itt van az asszony, aki ezt tette, és azt mondja, hogy a világ minden pontján mindenki meg fog emlékezni ennek a nőnek, ennek a bűnös, mindenki által lenézett nőnek, úgy szalad be a farizeus házába, nem volt meghívva, nem volt vendég, a farizeusok is mondta, hogy mit keres ez a nő itt, és miért jött be, és a Jézus miért engedi meg, de ő annyira hitt, és annyira érezte, hogy ő bűnös, és meg akar, és mi a történet vége? Jézus azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneit, mondja ennek a nőnek. És akkor a farizeus azt mondja, ki ez az ember, aki megbocsátja? Tehát ezek történtek közvetlenül világvasárnap előtt, most ez azért tett, hogy egy picit szűkítjük, vagy bővítsük a horizontot, ez szombat este volt ez a Jézusnak a megkenetése, és utána most menjünk el a konkrét kronológiai sorban, mi történt az, hogy a nagy héten. Ugye erről beszéltünk, hogy Jézus messiás királyként bevonult Jeruzsálembe vasárnap, És kvázi ugye a béke fejedelmeként vonul be Szamár hátra. Itt most körülbelül 100 igehelyet hoztam nektek, itt vannak tételesen, ezeket érdemes megnézni, csak hogy mennyire minden 100%-ban az igéből van, rengeteg igehely van ennek az alátámasztására. Tehát a béke fejedelmeként Szamár hátra vonul be, és ugye van még egy másik nagyon fontos a világvasárnap, pedig nem beszéltünk. Ugye mi történt? Hogy Jézus sír és bánkódik Jeruzsálem felett. Ugye ez körülbelül olyan most 30 vagy 34, pontosan nem tudjuk, mert ez az időpontra ugye mindenféle, de nincs nagy jelentős, olyan 30 és 34, 35 között volt. És ugye 70-ben történt ez az esemény, amikor ugye a rómaiak földi jogolták. Templom volt, ugye ma is a rómaiak bizonyos részeit látszanak, de ugye a földet tették egyedülni, ismerjük a történetet. Nagyon sokféle más történetből is van, és Jézus sír és bánkódik Jeruzsálem miatt. Tehát ez a vasárnap van. És akkor menjünk tovább. Hétfő. Mi történik hétfőn? Amikor ezt olvastam, akkor nekem is nagyon sok ezen helyére kerül. Ekkor volt a templomnak a megtisztítása. Amikor bement a templomba, ugye felment Jeruzsálembe, templomba akart menni, és majd nézzük, hogy vannak más templomi példák is. Hétfőn. Ugye vasárnap után hétfő jön, hétfőn történt az, hogy bement a templomba, és mit látott ott? Hogy a pénzváltók, valam, mindenféle. És miért volt a pénzváltók? Ezt templom tudjátok-e? Mert ugye abban az időben a hivatalos pénz, az a római pénz volt. De az izraeli papok nem engedték meg, hogy ilyen bálványanyagú pénzzel fizessék a templomadót. Egyetlen egyféle ezüstséggel le lehetett fizetni, amit érdekes volna Föníciában, akkor még onnan vették a pénzt a zsidók, Föníciában vettek. Ez a fél drachmás pénz volt, tehát csak a templom adót kizárólag ezzel a Föníciában nyomott fél drachmással lehetett befizetni. És ezért, akik jöttek Izrael minden népekből, akik ott laknak a várostól közel is, azoknak is meg kellett venniük ezt az ezüst félséget. És hogy ezért volt az, majd mindjárt nézzük később, hogy csak ezt szabad bedobni, és amikor odáll Jézus és tanítvány, nézzük, hogy ki mennyi pénz dobott be, az könnyű volt számolni, mert ez az ezüst félséges kell csak nézni, hányszor pattogott. Nem volt, hogy bedobok egy 1000-es, meg egy 10000-es, meg egy hitelkártyát, meg ezt. Kizárólag ezt az erős fénypénzt dobhatták be. Mert minden más bálványimádás volt, mert ugye a bálványok képeit nem fogadták el a papok. Tehát bemegy a templomba hétfőn, és mit látott? Óriási biznisz ott a templomon belül. Ugye ez már a templom kapunk be, ez még nem a szentélyben volt, hanem a templom előtt adott, tehát egy hatalmasnak tér van ismerjük a tényleg. És ott, az egészben, ugye az az érdekes, hogy Jézus alapvetően a béke fejedelme volt. Ez az egyetlen olyan jelenet a Bibliában, amikor Jézus erőszakos cselekedeteket teszik, mondjuk nyíltan. Az, hogy valaki oda megy, felrugdossa a székeket, és üvölt, és kizavarja az embert, ez nem lehet olyan békes, nem lehet olyan kedvesen csinálni. Ez az egyetlen, nem tudom, tudtok-e más, de ez az egyetlen, és ez mikor történik meg? Világvasárnap utáni hétfőn. Ez szintén fontos. Nekem ez sokat segített, amikor a képhelyére került. Ugye Jézusnak a megfeszítés előtt néhány nappal. Megy be a templomba, szétrugja, szétzavarja, óriási nagy perpatval történik, az emberek kimenekülnek, és megtisztítja a templomot. Ugye ez le van írva a Mátéban, a Márkban, meg a Lukácsban. Ha valaki meg akár ötös igányt ide följöttem. És utána mi történik? Bemegy a templomba, és gyógyít a templomban. Gyógyítás a templomban. Ez a Máté 21.14-ben van leírva. És ugye ott utána, itt most fölírtam több olyan tételt, és amikor megkérdezik, hogy János keressége honnan van, a görögök látni akarják Jézust, tanít a hitetlenségről, ez mind ott van a templomban. És utána itt mondja el szintén a földbe esett elhaló gabonamag példáját. És ugye ismerjük a példázatot, ugye azért, hogy ez a földövetett gabonamag meghozza a termését, azért be kell menni a sötét, nyilkos, kellemetlen körülmények közé, el kell halnia, és utána ebből a magból tud kinőni egy új növény, amit 10-szeres, 100-szeres termést tud hozni. Ugye ez az újjászületésnek a példája. És mi történik még itt? Megint egy kvázi erőszakos cselekedet. A fügefa megátkozása. Ugye ezt is sokan nem értik. Ezt a két dolgot, ugye nagyon, amikor különféle bibliai kritikák vannak, mindenféle, annyiféle olvastam ezekről a két dologról, nem is akarom elmondani nektek a szörnyek. A fügefa megátkozása. a híd gyülekezetében nagyon kedvenc példája, és rengeteget hivatkoznak, állam tudnál mesélni. A fügefa megátkozása. Hogy van ez, hogy Jézus megátkoz egy fügefát? És ugye tudjuk, mi történik? Másnap valamint a tanítványok, és mi történik? Kiszáll a fa. Már nem termik gyümölcsöt. Ez is, ezt is nagyon sokféleképpen lehet magyarázni, lehet rosszul is, meg lehet jól is. Ugye nyilván a lényeg az, hogy nem termik gyümölcsöt. Amelyik fa nem termik gyümölcsöt, azt kiválgatod. Ugye ezt tudjuk az előző példáról. Hát itt két olyan rész is van, és ez már a templomi előszakos cselekedet után van, amikor egy átkot mond ki Jézus egy fára. Ez most nagyon akarok belemenni, de én mondom, ez a lényege, hogy amelyik fa nem terem gyümölcsöt, az kivágottad. És utána van időrendben a szőlősgazda két fiának példázat. Most nekem nem akarok mindent mondani, mert akkor nagyon sok időm lenne erre, meg csak egy párt fogok felolvasni, mert ha akarjátok el, tudjátok olvasni, és így tovább, és itt mondja el a nagy parancsolatot. Máté 24, 34, Márk 12, 28. És így tovább. És itt van az a példázat is, amit Márk 12.40-ben olvasunk, az özvegyasszony két fillérje. Ugye ezért most, ha így megérjük ezt az egész példázatot, ezért volt, ugye mi történik? Jézusnak a tanítványok csinál, odálltak a persely mellé. Ez csak olyan, az egy olyan kedves történet, nekem nagyon tetszik, hogy mondom, nagy tömegjön be, ugye a zsidók egyik legnagyobb sátoros ünnepe a húsvét, ahol minden zsidónak életében legalább egyszer el kell menni, mai napig is el kell menni. Tehát mindig nagy tömeg volt húsvétkor. És ugye nyilván nem húsvétre estek az emberek, hanem már jóval előtt egy héttel, valaki két héttel, és így tovább. Tehát ez kvázi egy héttel volt a nagy zsidó ünnep előtt, és ugye nagy tömeg volt valószínűleg a templomban, és akkor oda állnak, nekem az annyira jó. És akkor oda, na fiúk, nézzük, mi történik itt. És akkor jön az emberek, mindig dobáljuk egy kis pénzét, 5 sörren, 10 sörren. Van egy nagyon jó mese, a Máténak van egy gyerek bibliája, és még nagyon aranyosan le van ez írva, egyszerűen tényleg most nem elolvasni, hogy ez történik, és akkor bejön egy egyszerű, például 5-6-ot utána bejön valaki, és akkor bejön a főpap, kiveszi a belsőt, és ó, 10-20 van, ez tegyen, ó, rengeteg pénz dolgok. És utána jön az özvegy asszony, aki ugye a két fillér az nagyon kevés pénz, az valószínűleg egyetlen élve lehetett. Pontosan nem tudom, milyen a fordításokban előre, miután a legkisebb egysége a kezdős félsékeles volt, gondolom, hogy egy bedob 50 csörrel, és utána egy csörrel is volt. És oda megy Jézus, ugye a magyar tanítványom, na, ki adott többet? Hát persze, a főpap. És akkor ismerjük a példát, hogy azt mondja Jézus, hogy nem. Ez az özvegyasszony, mert a fölöslegből adtak, ő viszont a mindenét odaadta. Ez mind ekkor játszódik le, gyakorlatilag ezen a helyben. És akkor itt van, ezután jön a jövendőlés Jeruzsálem pusztulásájára, és most egy pár dolgot kiadjok, és szinte közvetlen az elárulása előtt történt egy olyan mondás, ami a Máté 25.31-ben van leírva, ez pedig az ítélet napja. Ugye sokat beszélik, meg sokan idézik ezt, és ugye mi az a példázat? Az utolsó ítéletről szól. Ez már nagyon közel van Jézusnak a megfeszítéséhez. És beszél az ítélet napjáról, hogy a Jézus miről beszél? A második eljöveteléről beszél. Azt mondja, hogy amikor eljön ítéletre, hogy a dicsőségben, az angyalokkal beül a dicsőség trónjára, és összegyűjtetnek elé minden népeket. Azért ez nagyon nagy kontraszt. Gondoljátok bele, nem tudom mennyivel, de körülbelül 3 nappal mondjuk. Itt már nincs annyira pontos időrendi sorrend, van, ahol lehet pontosan tudni, hogy a hétfő volt, a szombatra, vagy a vasárnap, itt nem lehet pontosan tudni, de körülbelül néhány nappal, mondjuk azt, és néhány nappal a megfeszítés előtt mondja ezt a példázatot. És ugye egy miről van szó? Hogy elválasztja, mint egy jó pásztor Jézus, elválasztja a juhokat a kecskéktől. Ugye a juhok mennek a melyik oldalra? A jobb oldalra. A kecskék mennek a bal oldalra, és hova mennek a juhok a jobb oldalról? Az örök életre, és a kecskék az örök büntetésre. És utána van, hogy Jézus újra szól a halálról, és utána van, hogy Jézus elárulja. Ez már nagyon-nagyon ott van, ahogy a csütörtök este környékén. Ez a történés. No, hát nem olvastam fel mindent, csak kedvet szerettem volna tenni ahhoz, hogy egy jobb megértés érdekében, itt le van írva tételesen a sorrend, meg nagyon sok mindent kihagytam, nem volt rá idő, de érdemes ezt így végignézni. Nekem sokat segítettek ezek a képek a megértésben, hogy jobban megértsem a történéseknek a sorrendjét, úgyhogy biztatlan beleteket is, hogy tegyétek ezt. Azt hiszem, hogy az idő lejárt, így is túlságosan is lejárt már. Akkor imádkozunk. Mennyi Atyám, hátadunk neked azért, hogy te megváltottál minket. Mi készülünk erre a nagy megemlékezésre, a nagy ünnepre, a húsvétokhoz ünnepére, amikor te feláldoztad magad, mint bárány mentél a vágóhídre, hogy az égében is olvassuk. És te azért tetted, hogy ez a bárány, hogy az Ószövetségben is, amikor a bűnös ember rátette a kezét erre a tökéletes bárányra, akkor a bűnei átmentek ebből az emberből a bárányba. És ezt a bárányt ölték meg a vétkes helyet. Nekünk nincs szükségünk már, hogy templomba vigyünk áldozatokat, galambot, bárányt, vagy bármiféle áldozatot. Egyedül arra van szükségünk, hogy higgyünk benned. Higgyünk ebben a helyettesítő áldozatban, amit megtettél a kereszten. És köszönjük neked, és most hálát adunk ezért a helyettesítő áldozatért, hogy mi a bűneinket hozzád való fordulással és hitben tehetjük, és te megszabadítasz meg a bűneinktől. Köszönjük, hogy te vagy az út,